Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétalji Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
Folytatjuk a beszélgetést Ördög Lászlóval és Drozsnyik Dáviddal, a Grafazel Design Studio társtulajdonosaival.
Azt mondtad egy interjúban, hogy Németországban még a cég korai időszakában kaptál egy ösztöndíjat, és ott kommunikációs dizájnt tanultál, ami teljesen megváltoztatta a nézőpontodat a tervezés világáról. Erről kérdeznének, hogy ez mit jelent?
Hát ez egy izgalmas dolog. Ott kint a...
Mi az, hogy kommunikációs dizájn?
Ha valaki grafikát akar tanulni, akkor előbb-utóbb ki fog kötni valamelyik főiskolának a kommunikációs dizájn szakán. A kommunikációs dizájn, ez tulajdonképpen azt jelenti, így most egy szemléletes példával bemutatva, hogy van az ügyfél, aki szeretne valamit eladni, vagy valamit átadni az ő ügyfeleinek, de ő nem beszéli az ügyfeleinek a nyelvét. És ezért jön képbe a designer, aki ezt a nyelvet megalkotja közte és az ügyfelei között. Tehát, és ezt a kommunikációt dizájnoljuk, most ezt ilyen csúnya magyar fontosban.
Amolyan tolmács szerepben?
Amolyan tolmács szerepben, és nyilvánvaló ez egy elvont csatorna, mert ilyenkor vizsgálni kell, hogy ki az a célcsoport, akinek ő kommunikálni szeretne, milyen elérési csatornákon keresztül teszi ezt, és egyébként ezeknek az eszköze a grafika. Tehát nem a cél a grafika, hanem ez egy eszköz ahhoz, hogy ő jól tudjon kommunikálni az ő célcsoportjával. Tehát ez egy ilyen mágikus dolog, szómágia, a kommunikációs dizájn, de valójában azt jelenti, hogy nem azért grafikázunk, hogy grafikázzunk, hanem azért grafikázzunk, hogy egy fölöttes célt elérjünk, kicsit hátrébb lépünk, egy nagyobb távolságból vizsgáljuk a problémát, és kint nem feladatok vannak, hanem problémafelvetések. Tehát ettől az egész egy még inkább érdekesebbé válik, hiszen sokszor az ügyfél bejön, hogy ő szeretne egy szórólapot az ő márkájának, és amikor megvizsgáljuk ezt a kérdést, kiderül, hogy nem szórólapra van szüksége, hanem egy weboldalra valójában. Tehát most csak egy egyszerű példát mondtam. De valójában erről van szó, hogy nekünk egy kicsit át kell gondolni helyette is, hogy kellene megszólítani az ő célcsoportját. És ez nagyon sokszor művészi elemekkel, ezt legtöbbször művészi elemekkel lehet jól elérni, amikor érzelmeket szeretnénk kiváltani.
Egy kicsit hadd maradjak ennél a kérdésnél, és így behoznám a művészet és a alkalmazott művészet kérdését. Amikor azt mondod, hogy igen, a grafika eszköz. Ti azonban végzett művészek vagytok, ha jól tudom. Ez a művészeti gondolat, vagy művészeti hozzáállás, ez hogy jelenik meg a ti munkátokban?
A részletekre való odafigyelésben.
Dávid egyébként, ő képgrafikusként végzett, tehát ő egyel művészet.
Egyel művészebb, igen.
Ő igazán autonóm művész is.
De
hogy lehet akkor ebben az esetben autonóm művész valaki? Van egy, akkor ahogy a Laci mondta, nem feladat, hanem probléma, de nagyon célirányos probléma. Hogy kell ide művészet?
Hát most azért ezt eléggé ketté kéne választani, hogy akkor mit nevezünk művészetnek. Mi azt mondtuk, hogy mi azt mondjuk, hogy ugye művészi igénnyel készülnek ezek a munkák, mert biztos sokan fel fognak itt hördülni, hogy mitől lehet, vagy művészetnek lehet nevezni igazából. Nem tudom, most maradjunk egy egyszerű például egy logót, vagy sem. Tehát erről azért lehetne nyitni szerintem.
Hát ez van is szakmai vita.
Lehetne nyitni róla vitát. Szóval, de azért ez egy nagyon... Én azt gondolom, hogy egy jó arculat, van ugye arról volt szó, hogy a kommunikációs dizájn, ezt szerintem itt, ez a szak valóban nincs még itthon Magyarországon, nem tudom, hogy van-e, lehet, hogy azóta már van valahol, de itthon ezt a főiskolákon úgy próbálták szerintem lefordítani, vagy lefedni, hogy vizuális kommunikáció, tehát, hogy lefordítani igazából ezeket az ügyfél igényeket, vagy nem is az ügyfél, hanem a végfelhasználó igényeket lefordítva egy vizuális nyelvre, hiszen az is, ugye az meghív emóciókat, hogy a Laci mondta, hogy nem mindegy, milyen színű, hogy néz ki, fiatalos, klasszikus, tehát ami ennek annak a márkának lennie kell, ennek is olyannak kell lennie, és igazából ez erről szól. És hogy azt kell a lehető legjobban megugrani, és itt a művészi igény az itt bejön, és szerintem nekünk az, hogy mi jártunk a képzőre, és ott voltunk ebben az összművészeti olvasztó tégelyben, együtt a restaurátorokkal, akiktől el lehetett lesni a precizitás skáláját együtt a festőkkel, akikkel le lehetett lesni mondjuk a színek használatát, vagy együtt a képgrafikusokkal, vagy grafikusokkal, akik a részletekbe való odafigyelés, vagy a szobrászok, akik már térbe mozdulnak ki, vagy intermédia, aki egy kicsit még inkább máshogy közelít dolgokat, vagy dolgokhoz. Azt szerintem, hogy ilyen szempontból nekünk egy nagyon nagy erőny volt, hogy egy ilyen közegben tanulhattunk, vagy mondhatjuk úgy is, hogy nem tudom, szocializálódtunk, és betudtunk, és ezek a mai napig előjönnek, amikor mondjuk készül egy arculat, a művészettörténet, mint olyan művészettörténeti tanulmányok, hogy az ahhoz való visszanyúlás, hogy az annak a megértése, vagy az összefüggéseinek esetleg a beemelése, ez sokszor volt előny szerintem a
munkának. Előny, de Igor kérdése most inkább szerintem még az, csak hogy most nekünk művészeti alkotásként tekint, illusztrációk. Szerintem az illusztrációk az abszolút mértékben, tehát most voltunk itt Bécsben egy díjátadón, ahol elég illusztráció súlyos volt a verseny, és nagyon sok illusztrátort jutalmaztak és díjaztak, és azt figyeltük meg, hogy bizony a mi kollégáink, már van színes a csapat, annyira tehetségesek, most ezt így szerénytelenül, de rájuk büszke módon próbálom hangsúlyozni, hogy bizony ott több kategóriában hozhattunk volna el díjakat, és ezek már igazi művészeti alkotások. Én azt gondolom, hogy nincs különbség most már a 21. században, és ez most tényleg megköveznek majd az autonóm művészek, de a között, hogy milyen ingerek érik az embert, mert egy túl súlyosan vizuális környezetben élünk. Tehát ma már az Instagram, meg a TikTok, meg minden ilyen típusú trash média része az életünknek, inspirál minket, egy új vizuális környezetben élünk. A televízió az már majdhogy nem a múlté, tehát már streamelünk minden filmet, és ilyen szempontból az, hogy egy dizájnalkotásra tekintünk, legyen az egy formatervezői, nagyon kifinomult, átgondolt dolog, egy építészeti térben mozgunk, egy jó emblémát látunk, egy plakát megérint minket, megszólít minket, ez tulajdonképpen egy ilyen picit posztmodern szemlélettel, tehát már ez mind közös nevezőre vonult egy Francis Bacon-nel. Most ezt így, ez nagyon erős kijelentés volt, de olyan értelemben, hogy...
Magamnak lefordítva minden művészet?
Szerintem...
Hát azt már Duchamp kijátszott ezt a lapot viszonylag rég.
Szerintem ebbe kell ringatni magunkat tervező grafikusként. Tehát ezzel lehet vitatkozni, lehet, hogy egy Virág Judit ezzel vitatkozna. Uh-huh. De azt el tudom képzelni, vagy azt elhiszem, hogy ha az ember felteszi magának a kérdést, hogy miért éhezik a művészetre, és miért jár galériába, és miért jár színházba akár, akkor egy inspiratív környezetre vágyik. És egy inspiratív környezetet tud biztosítani a dizájn, a tervezőgrafika, ugyanúgy, mint az építészet.
Azt akartam mondani, hogy visszatérjük a művészetre egy picit, hogy ugye behozod az illusztrációt, szóval egy fontos kulcsszó manualitás, mint olyan, tehát hogy az a munkáinkra azért még az mindig jellemző, és hogy elkezdted ugye ezt a témát, hogy hogyan hat, mert akkor beszéljünk nem a hazai, hanem akkor ugye a globális, nem tudom, vizuális kultúráról, tehát hogyha azt annak hívjuk azt a közeget, amit igazából ezek a tervező grafikusok alakítanak, akár utcaképeket, vagy most gondoljunk plakátokra, vagy bármilyen, hogy körülvesz minket, és azok milyen igényel vannak megcsinálva, azok igenis fejlesztik szerintem az emberek vizuális kultúráját, mint ahogy az is fejleszti, hogy elmész egy jó múzeumba, és most nem tudom, a szép művel nézed az Ágrikot. Szóval, hogy ezek fontos dolgok, ilyen szempontból egy nagy felelősség van a válunkon, és valóban mi ezt igyekszünk kimaxolni. Láttam, mikor ugye éppen érkeztünk, hogy nézted a szájtot, és pont ott volt a Puskás, hogy ugye egy egyszerű látogatási-irányítási rendszerről van ott szó, de ott is fontos volt nekünk, hogy az egész illeszkedjen a házhoz, azon kívül, hogy ez egy funkcionális design, azon kívül az ha valaki ránéz, akkor azt lássa, vagy tudjuk edukálni, hogy figyelj, ez jól néz ki, ez meg van csinálva, itt olyan típu van, tehát hogy ez... Míg hogy valahol mélyen az emberekben ez jelenjen meg, aki erre fogékony, de ha nem fogékony, én azt gondolom, hogyha ilyen dolgok veszik körül, és erre a Skandinávia szerintem tök jó példa, hogy minden sarkon van, nem tudom, dizájnbolt, és a része, az életének a része az, hogy kifinomultabbá válik ilyen szempontból az ízlése. És akkor benne van a formatervezés is, és akkor behozzuk ugye a formatervezés, akkor most művészet, nem művészet, művészet, szerintem az. Tehát ugyanúgy a tervező grafika is tud az lenni, vagy válhat azzá, mert alakítja ilyen szempontból a vizuális kultúrát.
Nincsenek merev határok a művészet.
Igen.
És a...
Igen. Igen. Mondjuk és hogyha mondjuk ezt már, igen. Csak eszembe jutott az is, hogy például, ott van például a Warhol is, ugye abban az időben, hogy ő ezt a popkultúrát hozta művészeti szintre, vagy emelte be akkor. És azokat a technológiákat, vagy jó, még vissza mehetünk ugye a Lautrecig akár a litográfiába, vagy a plakátművészettel, amik igazából az utcát díszítették mondjuk így, és váltak ilyen szempontból egyedi, vagy nem tudom, értékes kiemelkedő alkotásokká is egyben.
Nagyon érdekel engem az alkotási folyamat. Bejön egy probléma. Mit csináltok? Hogy kezdtek neki?
Először...
Hogyan bontakozik ki az alkotási folyamat? Le lehet ezt írni?
Le.
Egy modell, igen.
Sokan próbáltak ezzel már foglalkozni úgy, hogy receptet írnak rá.
Gyanítom, hogy azért ez nem mindig sikeres.
Tehát kezdetekben mindig mi is így picit ilyen intuitív módon álltunk hozzá, és nagyon sokszor követtük el azt a hibát, hogy in medias res azonnal bele csaptunk a lecsóba, és már embléma tervek születtek két nap után, és az évek meg a rutin minket arra tanított, hogy nagyobb átgondoltságot igényelnek ezek a problémák. Ezt a gondolkodást próbáljuk szakaszosan feldolgozni, tehát jó esetben van, aki csak a probléma felvetésen gondolkodik, és kutat, és nézeget, és próbál egy belső briefet alkotni a kollégája számára, hogy utána ő arra jól reagáljon. De mondom a 4D-t.
Dávid, a 4D.
Igen, a 4D. Én csak DD vagyok, de van meg másik kettős. Hogy igen, ez egy módszertan igazából, ami nem titok, tehát igazából ez elérhető, ami arról szól, igazából a megértési folyamatról is, amit a Laci beszélt, hogy úgy kezdünk ugye hozzá, hogy megpróbáljuk megérteni egyáltalán ezt a bizonyos problémát, hogyha van ilyen, amire ugye nekünk megoldást kell hozni. És akkor az első szakasz, ez a discover szakasz, ahol erről szól, hogy megvizsgáljuk azt, hogy van-e versenytárs, akik azok, vannak-e olyan benchmarkok, ami számára érdekes, vagy azt gondolja, hogy követendő példaként szolgál. Annyiban azt is megnézzük, hogy akkor miért lehet az, ki a célcsoportja, kinek szól, hogy néz ki ez a persona, stb. És utána van az úgynevezett define szakasz, ahol ezeket már elkezdjük egy picit definiálni, már azt mondjuk, hogy igen, figyelj, így nézel ki, ilyen jó esélye a márka személyiséged, ezt fogjuk követni, ezek lesznek az értékeid, stb. Ez unique selling point, stb. Vagy proposal. És aztán utána ez átlép, ha ez megvan, akkor átlép az úgynevezett design szakaszba, hogy ez a mi esetünkben így van, hiszen mi a vizuális kommunikációval foglalkozunk. Mm-hmm. Tehát design lesz belőle, ahova megszületnek az első ilyen vizuális tervek arra, hogy hogyan kell ennek a, nem tudom, csomagolásnak, márkának legyen az bármi kinézni annak érdekében, hogy az imént eddig bejárt utat, tehát amit definiáltunk értékeket, azokat ők ki tudja fejezni. Erre készül, mit tudom, egy kötőjel három megoldás, vagy megoldási javaslat, és akkor ott szintén, de rengeteg konzultáció, ez végig konzultáljuk ugye az ügyfélel ilyenkor is, ezeket végig prezentálgatjuk, és sokat beszélgetünk értelemszerűen velük arra, hogy ezek kiüljenek ezek az eredmények. Ez a tökő edukációs folyamathoz nekünk is, meg általában nekik is. és akkor ha megvan a design szakasz, és ott kialakul az egyik irány, amit nagyon szeretnénk, akkor az átlép ebbe a deliver szakaszból, alapvetően kidolgozzuk, és az összes eszközre ráhúzzuk már ezt a ruhát. És mi általában ezt eddig visszük el. Tehát mi nem foglalkozunk már a ilyen szempontból már a további kommunikációval, vagy piac vezetésével, vagy stb.
Kampányokkal,
meg nem készítünk kampánystratégiát, stb. Nyilván a beszélgetések során azok azért ezeket az utakat is járjuk, de mi ennek a kivitelezésével, vagy ennek a kivitelezésével nem vagyunk jártasak.
Mi valójában furcsa, de víziókat árulunk. Amikor belép hozzánk egy jellemzően új vállalkozás kávé mellett, megbeszéljük azt, hogy ő neki mi a víziója, és azt próbáljuk belőle, mint a gesztenyéből kikaparni, hogy akkor ízlelgessük ezt, hogy te miért szeretnél, vagy miért szeretnél, hogy szeretnél, tehát sok megbeszélés, meg beszélgetés előzi ezt a tervezési folyamatot meg. Ilyenkor neki el kell hinnie azt, hogy mi látjuk az ő jövőjét. Ez egy ilyen nagyon nagy felelősség szerintem. És hogyha ő ezzel tud azonosulni, azzal a látomással, amit mi látunk, akkor azt annak a megvalósításában tudunk neki segíteni. És ez egy izgalmas játék.
Laci említette már a épületirányítási rendszereiteket.
Igen.
Remélem, jól mondom a
szakszót. Igen, igen.
Engem az érdekel, hogy és mondtad, hogy valóban tehát illeszkedik az épülethez magához, ha én ezt jól értettem. Maga a rendszer dizájnja. Ez hogy alakult ki bennetek? Nekem nem triviális, hogy ez illeszteni kell magához az épülethez.
Hú, hát ez egy hosszú folyamat volt, és ez nekünk is egy tanulási folyamat volt.
Mert nem adja magát.
Nem. Grafikában ugye előszeretettel terveztetnek kollégák, mert ugye tanítunk is, tehát tanár kollégák a diákokkal piktogramokat, meg ikonokat, ilyen mindenféle, mondjuk úgy, hogy ilyen navigációs elemeket, de ahhoz, hogy ezek rendszerben működjenek, megint csak ugye a megértési folyamat kulcsfontosságú. Tehát nekünk az a tapasztalatunk, hogy nagyon hasonló, mint egy márkaépítési folyamat egyébként ez a látogatóirányítási rendszer, vagy az épület irányítási rendszere, hiszen van egy látogatói élmény, aki belép egy házba, ő végigjár egy útvonalat.
Igen.
És ezen az útvonalon ő vagy a jegye alapján, vagy pedig egy múzeumban éppen csak a szükség úgy kívánja, mert pisilnie kell, el kell jutnia A pontból B pontba. És nekünk ezeket a belső gondolati folyamatokat végig kell tudnunk gondolni úgy, hogy fizikailag ő különböző helyen lehet a térben. És ilyen szempontból sokkal inkább fontos a funkcionalitás, mint sem az, hogy jól nézzen ki. És itt lép egy következő réteg a képbe, amikor már megjelenik az épületen belül, hogy tud ez úgy szép lenni, vagy úgy jól kinézni, hogy ne egy ilyen nagyon formaidegen, vagy helyzetidegen legyen az épülethez képest. És itt ráléptünk azonnal a belső építész, vagy az építésznek a lábára. Tehát itt az a szituáció állt elő, és hogyha őt ezzel megsértjük, akkor az egy elég nagy probléma, mert akkor az egész épületét érzi megszentségtelenítve. És mi van akkor, hogyha mondjuk ez egy műemléki tér, mint például a Szépművészeti Múzeum, amin dolgoztunk nagyon sokat, ahol ez a fajta irányító rendszer, ez egy teljesen új keletű megközelítés, mert a ház eredeti funkciójánál még ez nem volt jelen. Tehát ez egy 21. századi igény, vagy egy 20. században kialakult igényre való reakció. Tehát ilyenkor az merül föl, hogy egy teljesen újfajta réteg van, ami leválik az épületről, és hagyja szuszogni az épületet önön valójában, de nem próbál vele konkurálni, mert akkor gicsé válik. A másik esetben, amikor együtt épül a ház az irányítói rendszerrel, az egy más közelítés, ott sokkal inkább reagálni kell szerintünk az épület anyagára, az épület felületeire, színeire, tehát ott már egy nagyon szoros kollaboráció van a belső építésszel, és jó esetben ez egy ilyen együttműködés, és nem egy ellenségeskedés, és ezért fontos ezt megint csak ilyen csapatjátékként, vagy társasjátékként kezelni.
Mi inspirálta ezt a fajta megközelítést?
Szerintem ez tanári inspirációra történt, azért ezt elmondhatjuk, hogy Aut Attila a mester, aki mindannyiunk tanára volt majd, hogy nem a Képzőművészeti Egyetemen, ő ezt a fajta szenvedélyt átadta nekünk az egyetemen. Tehát ő a metró irányítói rendszerét, a Budapest Airportnak az arszatában, illetve az ottani irányító rendszerben részt vett, és számos irodaházban is láthatók a munkái. Hát ez a fajta érzékenység vagy szenvedély, ez tőle jött szerintem. Tehát, hogy onnantól kezdve nyilván mi is másfajta nyitottsággal látunk egy ilyen probléma felvetés elé, és egy pici szállodát, ami kb. Az első ilyen munkánk volt, ott egy darab a lift melletti táblát, azt tervezgettük 3 hétig, hogy pontosan hol, mit jelöljük, és utána ez így nyilván hízott.
A Grafazel most olyan, amilyennek szerettétek volna, vagy egyáltalán volt-e valamilyen Grafazel, amikor elindultatok a fejetekben?
mindig volt és mindig változott szerintem. Nem?
Igen. Igen.
Tehát Veszinek van ennyire egy jó mondás, hogy akkor az akartam lenni, ami akkor voltam, most meg az akarok lenni, vagy nem, akkor az akartam lenni, ami most meg az akarok lenni, ami akkor voltam. Igen, mi, nekünk volt egy ilyen vágyunk nyilván, hogy legyen egy ilyen jó kis alkotói közösségünk, és legyen ez egy ilyen igazi design stúdió, hogy ez hova fog kifutni, azt nem tudtuk. Viszont erről a célról, vagy erről a vágyról, hogy nem tértünk le. Tehát nekünk volt lehetőségünk arra, hogy ez más irányt vegyen, hogy esetleg kialakuljon belünk is egy reklámügynökség, stb.
Igen, és Laci nem... ezt kereken tagadta egy interjúban, hogy nem vagyunk reklámügynökség.
Igen, és mert ugye egy picit más, és ehhez viszont mindig ragaszkodtunk, nekünk a szakmaiság mindig is fontos volt, és lehet, hogy ez egy picit ilyen szempontból rögösebb vagy nehezebb út, amit járunk a mai napig, de mi szeretjük így.
Van-e ennyi év után design álom munka?
Nekem két dolog jutott erről eszembe. Az egyik az, egyrészt jutnak eszembe iparágak, de például a színház az valahogy így kimaradt. Ez például egy tök jó dolog, illetve a másik, ami kevésbé iparág, meg nem is olyan, hogy valami olyan munka, ami valós hatással lehet a társadalomra. Most ez egy ilyen, megint csak elmentünk egy ilyen nagyon fenkölt...
Óriás plakát?
Igen. Nyertünk már arcplakátot neked. Igen. Szóval, hogy kicsit az, hogy valós hatással lenne a társadalomra, és ez azt jelenti, hogy egy olyan nevezhetjük alázatos munkának, amit most egyébként pont célul is tűztünk ki magunk elé, hogy valami olyan szervezetnek, vagy egy olyan ügy mellé odaállni, amivel valós hatást lehet gyakorolni egy társadalmi csoportra, vagy mellett, vagy ért. Tehát amikor azt tapasztaljuk, hogy egy jó ügyet szolgál a dizájn, és amikor a funkció egy jó ügy mellé áll oda, és ez segíti a dizájn, tehát ez az, ami még biztos, hogy előttünk van. Tehát ezt addig fogjuk csavarni a dolgokat, míg egy ilyet nem találunk szerintem. És ez nyilván túlmutat megtérülésen, meg nem tudom miken, de szerintem ez egy jó cél.
Ördög László, Drozsnyik Dávid, nagyon köszönöm, hogy a Dzsungelharc vendégei voltatok.
Köszönjük a meghívást.
Mi is köszönjük szépen.
A Dzsungelharc mai történetének végére értünk. Vendégeink Ördög László és Drozsnyik Dávid, a Grafazel Design Studio társtulajdonosai voltak. Egy hét múlva ismét itt leszünk, és egy újabb arcot ismerhettek meg a magyar gazdaság sűrűjéből. Köszönöm, hogy velünk voltatok, Rétai Igort hallottátok.
Ez volt a Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.